vár felül, s azzal szétnyitotta a bikának a száját, hogy bebizonyítsa, az árulkodása igaz voltát. A festő rögtön abba hagyta a rajzolást. A művészi szenvedélyénél is erősebb az igazság érzet. Rögtön összecsapta rajzalbumát, azt mondta, készen van, és aztán ment az utitársát fölkeresni, aki a rekesztékben nézegette a többi urakkal a kiválogatott teheneket. Közölte vele a felfedezett titkot. Ezzel a lovászmesterben is felkölti az elszörnyedést. Felnyit a 3-4 tehénnek a száját. Hallja az úr, számadó uram. Ön maga figyelmeztetett rá, hogy a gulyások szeretik a vásárban a vevőt megmeszelni. Én nem hagyom magam megmeszelni. Ezek a kiválasztott marhák mind olyan vének, hogy egynek sincs már a felső állkapcájában metszőfoga. A számadó egyet sodort a bajuszán, s nagy mosolyogva felelt. Értem ám én a tréfát, tes uram. Benne van ez az adoma a tavalyi Kakas Márton kalendáriumában. Hogyan tréfálták meg a francia háborúban a generálist, aki nem tudta, hogy a szarvasmarának nincs felülmetszőfoga? Nincs-e? Kérdezi nagyot bámulva a lovászmester. És miután a doktor is azt mondá, hogy bizony nincs, akkor még neki állt feljebb. Hát tudom is én, hogy milyen a baromnak a machiória. Hát nem vagyok én ökörorvos, nekem csak lovakkal volt dolgom teljes életemben. Hanem a felsülésért kellett valakin bosszúját tölteni, a festőre förmet, hogy minek ugratta őt bele ebbe a tréfába. Ez kikéri magának. A festő pedig elég gavallér ember volt, nem árulni el, hogy őt magát is rászette a bojtár. Véget vetett a sémbelésnek a taligás fiú tiszteletteljes jelentése, hogy készen van a reggeli. A taligás a karám szakácsa. Míg az urak odajártak, elkészítette rendén a puszták reggeliét, aminek a neve kásás tészta. És kihozta azt bográcsostól együtt a vasalóból, s aztán letette egy háromlábú bakra. Azt pedig körülállták az urak, s mindenikük kapott egy hosszú nyelű cinkanalat, azzal szedegethettek ki belőle. Azt mondták, nagyon jó. Mikor az uraknak elég volt, akkor következtek a bojtárok a számadóval, s tovább fogyasztották a bogrács tartalmát. Ami a fenekén maradt, az a taligásé. Sajgató uram pedig ez alatt a vasalóban elkészítette a magyar kávét. Ismerik azt már, akik valaha itt jártak, a magyar kávé felforralt vörös bor, sárga cukorral, fahéjjal, szegfűborssal helyrehozva. Hatalmasan ízlik az egy ilyen korahajnali csatangolás után a pusztában. Azután a taligás kiöblíti a bográcsot, ismét teletölti vízzel, s fölakasztá a tűz fölé. Mire az urak visszakerülnek a nagy sétából, akkorra elkészül a gulyás hús. Az lesz még csak a jó. A Lacaferkó vezeti a társaságot, s mutogatja az uraknak a puszta nevezetességeit. A szélfogót, a körülkerített marhatemetőt, mert hát azelőtt, hogy boldog világ volt, ha egy marha elhullott, bíz azt ott hagytuk. Seregestül jöttek rá a kesejük, s gyöngyen eltakarították. De amióta rend van az országban, az a parancsolat, hogy az esett marhát föl kell jelenteni a doktornak, a Mátai tanyán, az aztán kijön, megvizsgálja, felírja, hogy miben halt meg, és megparancsolja, hogy minden estül el kell temetni. Hát bizony, mink, sajnáljuk, hogy annyi szép darab húskárba veszem. Egy-egy combot lekanyarítunk belőle, azt földaraboljuk apróra, egy kicsit megabáljuk, azután kiterítjük gyékenyre a karám tetejére, hogy a napom kiszikkadjon. Aztán zsákba rakjuk. És mikor aztán gulyás húst akarunk főzni, ahány ember annyi marokkal dobunk a szikkadt húsból a bográcsba. A festő nagyot nézett a bojtár szeme közé, és aztán a számadóhoz fordult. Hallja, gazduram,
Szokott ez a kegyelmet bojtárja néha igazat is mondani?
Ritkaságképpen. De most az egyszer az igazat mondta. Akkor köszönöm én szépen a kentek gulyásúsát.
Sose tessék attól húzódott, de nincsen abban semmi hiba. Így volt az, amióta az Úristen a hortobágyat ilyen simára kiterítette. Nézze azokat a legényeket. Csupa erő, egészség valamennyi. Pedig az mind dög húson nőtt fel. Beszélhetnek a tudósurok odafent, de márt az a magyarnak.
A lovászmester azonban meghalva a felfedezést, még a molvahajcsároknak is megtiltá, hogy a gulyás húsból legyenek.
Pedig meg lehet, hogy ez a csalafinta csak azért fundálta ki ezt a mesét, hogy minket elrökönyítsen a lakomától, s végül kinevessen. Majd meglássuk, eszik-e belőle a doktor. Neki efelől bizonyosat kell tudni, biztatá a festő utitársát.
Ez alatt föltámadt az ég alján a déli báb. A tündér álom megelevenülése. A látóhatáron egy tenger támad, melynek magasra hányt hullámai sebesen futnak keletről nyugat felé, a kiemelkedő halmok szigetekké válnak benne, a törpe akászfák rengeteg erdőkké.
Egy sor legelésző ökör úgy tűnik fel a távolban, mintha palotákból épült utca volna. Gályák látszanak közeledni a tenger hátán, mire a partjához érnek, legelésző lovak lesznek belőlük. A keleti határon, napfelkelte után, leghatalmasabb a déli báb fantáziája.
Egész nagy helységek, nádudvar, nagyiván jelennek meg a légbe fölemelve, s olyan közel hozva, hogy az utcán járó szekereket ki lehet venni távcsővel.
A házak, a tornyok megfordított képe ott tükröződik a hullámzó mesetengerben. A városok borult idővel a látóhatár alatt vannak.
Ezt csinálja utánunk a német, szól kérkedve sajgató uram a bámuló társasághoz.
A festő haját tépi kétségbe estében. Ilyet kell látni nekem, amit nem tehetek vászonra. Micsoda ez? Kérdezi sorba mindenkitől.
A számadó azt mondja neki, ez a déli báb.
De hát mi az a déli báb?
A déli báb a hortobágyi puszta déli bábja.
A lacaferkó jobban tud magyarázni, mint a számadó.
A déli báb az Isten csodája, ami azért van, hogy a szegény pásztorember meg ne unja magát a pusztán naphosszant.
Utoljára a doktorhoz fordul a festő, hogy magyarázza meg neki a déli bábot.
Hát én még kevesebbet tudok a déli bábról. Olvastam Flammarion könyvét az atmoszféráról, leírja abban a Fata Morganát, amit látni az afrikai homoksivatagban, a jeges tengerpartjain, az Orinoco mellett és Szicíliában. Olvastam Humboldt, Bonpland leírását a Fata Morganáról, de a hortobágyi déli bábról a nagy tudósoknak tudomásuk sincsen. Pedig azt minden forró nyári napon itt látni reggeltől estig. Magyarországnak még a nagyszerű természeti tüneményeit is ignorálja a tudós világ.
A doktornak jól esett, hogy kitölthette szívének keserűségét az idegenek előtt. Neki azonban nem volt ideje természeti tüneményeket bámulni. Vissza kellett sietnie a mátai telepre, ahol az állatkórház és patika van. Búcsút vett az ismerős és idegen uraktól, s ezzel fölkapott a kordéjába, s elbaktatott a pusztába.
A nagy gulya jó messze járt már a pusztában, a bojtárok terelték tova. Itt a közelben ugyan bujába fű, de éppen azért kell a marhákat tavasszal elébb a távoli szikes lapájon legeltetni, hogy mikor nyáron ott már aszúvá szárad a fenyér, az a televényes legelő maradjon a számukra hátra. A